Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Mózes 5. könyvéből az 5. fejezet, 5. B és 10. versei között lévő szakaszt a következőképpen. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét, a fiakon 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, mai vasárnapra, advent 3. vasárnapjára a 10 parancsolat párhuzamos ige helye kerül elénk Mózes 5. könyvéből. Az első, ahol olvassuk, az ugye Mózes 2. könyvének a 20. fejezete. Egyre közelebb kerülünk karácsonyhoz, sokan már talán a végső bevásárlásokat intézik, az utolsó simításokat, már talán kialakult a logisztika is, hogy a család különböző helyein élő tagjai hogyan jutnak el A-ból B-be. Én most mégis Mózes soraival egy kis önvizsgálatra szeretnék visszahívni mindenkit lélekben. Mivel jó magam nagyon szeretem a fantasy irodalmat, most egy pici popkulturális utalást tennék az ige hirdetés elején. Vagyunk páran teológus barátok, akik szoktunk viccelődni egymással azon, hogy mikor szolgálatba megyünk, vagy szolgálatra megyünk, akkor felöltjük a feketét. Luther kabátra gondolunk ilyenkor, de maga a szófordulat az George R.R. Martin, a Tűz és Jégdala című regénysorozatából származik, illetve ennek filmsorozat verziójából, a Trónok harcából. Ez a sorozat, azt gondolom, hogy keresztényként számtalan ponton kritizálható, számtalan ponton kell is kritizálni, senki ne keresse benne a Krisztust, mert szórakoztatásról szól az egész. De ez a mondat, hogy felöltjük a feketét, ez az éjjeli őrség a soraiból jön a regényen belül, akiknek a mintáját egy picit szeretném idehozni a testvéreknek. Ebben a képzelt világban, Westeroson északon van egy fal, amit jégből építettek. Ez a fal arra szolgál, és a tetején az éjjeli őrség tagjai azért őrködnek, hogy a faltól északra lévő gonosz, a mások, azok ne jöhessenek délre. És ezt a gonoszt a regény cselekményének az idejében már nagyon sokan csak gyermekmesének tartják. Mint a mumust. Nem létezik. Ez egy elavult és ősi tradíció, ami már nem kell senkinek, már senki nem akar éjjeli őr lenni, már csak egy ilyen megkopott, avit tradíció valahol ott északon. Nem foglalkozik vele semmi, mert a mumustól nem kell megvédeni a társadalmat. Köszöni szépen, az jól el van magában. És maga a regénynek, illetve a regénysorozatnak, a filmsorozatnak a cselekménye is arról szól, hogy a faltól délre, hogyan küzd mindenki a hatalomért, hogyan kényelmesednek bele az emberek a vagyonukba, hogyan próbálják megszerezni a vas trónt, és ezzel Westeros fölött, a hét királyság fölött megszerezni a teljes hatalmat, és nem foglalkoznak az északi eseményekkel. És aztán egyszer csak kiderül, hogy a gonosz létezik, és a gonosz elindul délre. És hirtelen a társadalmi vitákban felaprózódott emberek között, a maguk vagyonába és kényelmébe bele testpedett emberek között már nem áll más, csak pár maroknyi éjjeli őr, aki megvédje őket a gonosztól, akik mindannyian letették az esküt. Sűrösödik az éjszaka, elkezdődik őrségem. Nem ér véget halálom napjáig. Azért hozom ide ezt a kis fantasy párhuzamot, mert nagyon sokszor érzem azt, kedves testvérek, hogy a 21. században mi, akik templomba járó és imádkozó keresztények vagyunk, milyen hasonló őrségben vagyunk, mint az éjszakai őrség tagjai. Egy olyan Istent követünk, amit nagyon sokan gyermekmesének tartanak. amivel nagyon sokan nem akarnak foglalkozni. Minek? Minek templomba járni? Minek egyházhoz tartozni? Hát hiszek én a magam módján, meg vagyok én a magam módján, meg egyébként is felkelni reggel, meg beülni a hideg templompadba, és a többi, és a többi. És tényleg fogyunk. Mint ezek az éjjeli őrök, akik egy letűntnek tűnő tradíciót ápolnak. És aztán, amikor kiderül a világban, hogy zuhannak azok a bizonyos repülőgépek, és süllyednek azok a bizonyos hajók, és mindenki úgy kiált fel, hogy Istenem, Istenem, akkor pedig sűrűn kiderül, hogy a mi éjjeli őrségünknek bizony van értelme. Persze nem akkor, amikor éppen jó világ van, akkor, amikor lelki csatákat kell megvívni. És igen, mi nem egy jégfal tetején állunk lándzsákkal és kardokkal, és nem sárkánykővel várjuk a másokat, hanem lelki fegyverzetet kaptunk a jó Istentől ezeknek a harcoknak a megvívására. Igét, törvényt és evangéliumot. És amikor támadnak a kételyek, akkor kedves testvérek, a mi őrségünk is elkezdődik. És nem ér véget halálunk napjáig. Dolgunk van a 10 parancsolattal. Dolgunk van a 10 parancsolatnak a tükrében, mert hogy ez az egész mózesi történet, ami most ebben a pár versben kibontakozik előttünk, ez valójában Krisztus Urunk megváltásának ószövetségi előképe. Amikor Mózes kivezeti a zsidókat a rabszolgaságból, akkor a bárány vérével kenik a szemöldök fákat meg, hogy legyen jele annak, hogy a zsidók az Istenhez tartoznak. Amikor mi keresztényként bejövünk a templomainkba összekulcsolt kézzel imádkozni, és mondjuk kimegyünk az úrvacsorához, akkor a Krisztus testében és vérében mi személyesen kapunk felkenést, hogy mi az Istenhez tartozunk. Mózes a rabszolgaságból vezeti a népet ki, Krisztus a bűnök rabszolgaságát töri meg. Nagyon izgalmas ennek az egész történetnek a 6. verse. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Bajban vagyunk ezzel a mondattal. Ugyanis ennek a mondatnak az igazi mélységét a magyar nyelv eltérő eszköztára miatt nem tudjuk visszaadni. Ez egy célhatározó szerkezet. Mert az Isten, amikor szabadít, akkor nem egyszerűen kihoz a rabszolgaságból, hogy aztán tegyen mindenki, amit akar a nagy szabadságával, hanem annak a szabadságnak ő célt ad. Szabadítja a népet Egyiptomból azért, hogy bevigye őket Kánaán földjére. Szabadít bennünket a Krisztusban a bűnök fogságából azért, hogy bevigyen bennünket abba a közösségbe, amire mi eredendően teremtettünk vele, az ő szeretet közösségére. Nem egyszerűen csak ott ül a Mózes 5. könyvében ez a mondat, hogy megszabadítottalak, hanem ebben már benne van a bevonulásnak a kegyelme. A szabadságnak a kiteljesedése. És itt van egy óriási különbség az ember szabadítása, meg az Isten szabadítása között. Hány és hány olyan történelmi élethelyzet van a hátunk mögött, kedves testvérek, hogyha őszinték akarunk lenni, ahol eljutottunk addig, hogy valakiket ki kellene szabadítani, meg fel kellene szabadítani, de utána, hogy ez a szabadság mit jelent, azt már nem tudtuk elmondani nekik. Jobbágyság felszabadítása, 1848-49. Későn jutottunk el egyébként Európában ide. De arról már a történelem könyvek is sokszor hallgatnak, hogy utána évtizedekig nem tudtunk mit kezdeni a szabad jobbágyakkal, és a szabad jobbágyak nem tudtak mit kezdeni a maguk szabadságával. És iszonyatos mély szegénységben éltek az éhhalál szélén. A rabszolgaság felszabadítása. Milyen jó, hogy eljut idáig a történelem, de hogy mit jelent a rabszolgák szabadsága, azt a mai napig nem tudjuk normálisan elmondani. Azok a társadalmak, amik kolonizáló társadalomként rabszolgatartásban léteztek a 17.-18. században még, azok a mai napig nyögik ennek a traumáját. A rabszolgák leszármazottai is, meg a rabszolgatartók leszármazottai is. Eljutottunk addig, hogy le kell verni a láncokat, de hogy mi lesz a láncok leverése után, azzal már nem tudunk mit kezdeni. És itt jön az óriási különbség. Az Isten okkal és céllal szabadít. A zsidókat Egyiptomból azért, hogy bevigye őket Kánaán földjére, bennünket azért szabadít a bűnből, hogy a Krisztussal magához öleljen bennünket. És nem kér semmi más cserébe, csak hűséget. És ez az a hűség, ami nagyon sokszor, kedves testvérek, bennünk megbicsaklik. Ez az a hűség, ami nagyon sokszor az őrségünk közepette is félre csúszik. Az Isten a maga hűségéért cserébe kéri a mi hűségünket, de néha azért ez a hűség a mi oldalunkon csorbát szenved. Van ennek a mózesi történetnek, a 10 parancsolat elrendelésének két olyan ige szakasza, de mi azt gondolom, hogy nagyon bajosan értelmezhető és érthető dacára annak, hogy az úrvacsorai liturgiánknak is részét képezi. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják a parancsolataimat. Hogyan fér az össze az Istennel, hogy 3-4 nemzedéken keresztül büntet? A kegyelem és irgalom Istene hogyan tesz ilyet? Két irányból próbálnám felfejteni a kedves testvéreknek ezt a mondatot, ezt a két mondatot. Az egyik, hogy valójában az Isten itt azt nyomatékosítja a 10 parancsolat elrendelésénél, hogy a hűségéért cserébe csak hűséget kér, semmi mást. Azt kéri, hogy ezzel a 10 parancsolattal az ember merjen élni. A másik irány, amiről bibliaórák sorozatát lehetne megtartani, így most elnézést kérek a testvérektől, 3 mondatba foglalom össze a lényegét, ez pedig az áteredő bűnnek a tanítása. Az áteredő bűn röviden és tömören azt jelenti a kereszténységben, illetve a zsidóságban, hogy Ádámban és Évában minden ember bűnbe esett, és ez a bűn ez öröklődik generációról generációra. És minden generáció bűnben születik. Ezt nagyon sokan kritizálják, nagyon sokan nem értik, nagyon sokan támadják. Bibliaórákat lehet erről tartani, és órákat lehet erről beszélni. Most fogadják el a testvérek tőlem azt, hogy ortodox luteránusként mondom azt, hogy átteredő bűn van. És hogy hogyan érjük tetten az átteredő bűnt. A 21. századnak az egyik legizgalmasabb tudományága talán a transgenerációs pszichológia, ami azt kutatja, hogy az egymás mellett élő generációk hogyan hatnak egymásra. És ennek az egyik kutatási területe az, hogy hogyan örököljük meg egymás traumáit. Arcpirító eredmények vannak. Az ember nem is hinné. Hogy összefüggés van mondjuk az Endlösungot áttélt és túlélt zsidók és a leszármazottaik között. Hogy az utódok, az unokák 3 generáció, meg a dédunokák 4 generáció milyen pszichés terhekkel van, úgyhogy nem is tudja, hogy ez ebből fakad és ebből ered. Vagy ha itt Moson-Magyaróváron vagyunk, akkor megnézhetjük a templomot, ez is eredetileg egy német ajkú gyülekezet volt. Levél is egy német ajkú gyülekezet volt, Hegyeshalom is egy német ajkú gyülekezet volt. A kitelepítést áttélt emberek leszármazottai 3-4 generációval később milyen traumákat hordoznak, úgyhogy nem is tudják, hogy egyébként a nagyszüleiktől jön az a trauma. Vagy a másik elképesztő, és itt már talán kanyarodhatunk a bűnök irányába, hogy az addikcióval, függőségekkel szenvedő emberek unokái és dédunokái között sokkal nagyobb számban fordul elő addikció, mint úgy egyébként a társadalomban. Akkor is, ha a viselkedés mintát nem látták, mert nem ismerték a nagyszüleiket, dédszüleiket. Arcpirító összefüggések. Az atyák bűne a fiakon. 3 és 4 generáción keresztül. Sejt szinten adjuk át, kedves testvérek, a bűneinket a gyermekeinknek. Sokszor nem értem, hogy miért vagyok hirtelen haragú. Hogy miért vagyok az egyik pillanatról a másikra lehangolt, hogy komor, hogy honnan jönnek azok a személyiségjegyek, amikkel küzdök. És aztán, ha az embernek van lehetősége a család történetével foglalkozni, mert ismeri a felmenőit, ismeri a történeteiket, akkor rájön arra, hogy a nagyszülőknél, a dédszülőknél siklott ki félre valami. És ezt nem vádként kell megfogalmazni, félreértés ne essék, ez ténykijelentés. De hordom a súlyát, és mindannyian tudat alatt hordjuk a súlyát. atyák bűne a fiakon. Fontosnak tartom, hogy ez a mondata a Deuteronómiumnak nem értelmezhető a következő mondat nélkül. De irgalmasan bánok ezen nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják a parancsolataimat. Hogyan működik a bűn, kedves testvérek? Minden nemzedéket a sajátjának szeretne ki kiáltani, minden nemzedéknek az életében szeretne dominálni, mindenkit szeretne a maga hatalma alá terelni. És hogyan működik közben párhuzamosan az Isten irgalma? Mindenkiért személyesen hajol le. Mindenkiért személyesen jön a Krisztusban. Oda hajol, ahol az legjobban szükség van rá. Hogyha végignézem ezt a mondatot, hogy akik szeretnek engem és megtartják a parancsolataimat, akkor egy picit bajban vagyunk. Hogyan tudom én a 10 parancsolatot, főleg a teljes értelmezési tartományával betartani emberként? Hát gyakorlatilag sehogy. A hittanosoknak szoktuk mutatni, Ákosék ott a karzaton figyeljenek, mert jövő ilyenkor lesz róla szó, hogy a 10 parancsolat kőtáblájának a betartására emberként alkalmatlanok vagyunk. Ennek a 2 kőtáblának a teljes betartására egyféleképpen lehet kísérletet tenni, az pedig a szeretet. No de, nem a filia vagy az erosz szeretete, nem az embernek az a szeretete, ami képes megbicsaklani, és csak azt hajlandó szeretni, ami méltó erre a szeretetre, hanem az Istenből merített szeretetről van itt szó. Új parancsolatot adok nektek, mondja Krisztus Urunk. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról tudja meg az egész világ, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hol törik meg 3-4 nemzedék bűne? Hol törik meg az atyák bűne a fiakon? Ott, ahol az Isten irgalma a Krisztus keresztjében személyes megváltóvá emelkedik. Amikor egy kopott tradíció hirtelen élni kezd. Amikor felfedi magáról az Isten, hogy a gonoszság és a remény között ő az, aki jelen van az evangéliumával és az irgalmával. Amikor én ezt emberként, hitben, személyes megváltásomként élem át és élem meg. Nem tudom megvédeni a gyerekeimet a saját hibáimtól. Sehogy nem tudom megvédeni őket. De az Isten megtudja. És ez a lényeg, ahol 3-4 generáció hibázik, ott 1000 ízighat az Isten szeretete. Megtöri a bűnnek a zsoldját. Megtöri a bűnnek a hatalmát. Ha személyes Krisztusommá válik az Isten, akkor hirtelen ennek az egésznek értelme lesz. Annyi, de annyi lelki traumát hordozunk mindannyian. Annyi, de annyi vita van ebben a társadalomban. És kedves testvérek, van egy őrségünk erről beszélni. Sűrűsödik a sötét. Elkezdődik őrségem. Nem ér véget halálom napjáig. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a kísértésekre te megbocsájtással válaszolsz, a kételyekre szeretettel. És hogy tanítasz bennünket a te hűségedből meríteni. Köszönjük, hogy minden bűnünkre nálad van válasz és van megoldás. Nem céltalan szabadságok, céllal való felkarolás és felölelés, tested és véred által való hozzád tartozás, amiben mindenkinek van menedéke. Amen. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Szigeti Jánosné született Híz Zsuzsanna testvérünket, akinek Rabatala mellett Józsué és urai szólaltak meg a 23. fejezet 14. verséből, a gyászban is biztatásként. Íme, én ma elmegyek minden földi ember útján. Ismerjétek el teljes szívetekkel, teljes lelketekkel, hogy egyetlen szó sem veszett el mindazokból a jó ígéretekből, amelyeket az Úr, a ti Istenetek ígért nektek. Urunk Istenünk, imádságban állunk meg előtted, és hálát adunk elhunyt nővérünk életéért. Köszönjük mindazt a sok csodát, amit általa kimunkáltál ebben a világban, és fohászkodunk a te kegyelmes irgalmadért azért, hogy bűnbocsánatod, amely minden vétet elfelez, az ő sírja fölött is hirdesse az evangéliumot. Urunk Istenünk, ez a gyászhelyzet talán a szokottnál is nehezebb a gyászolók számára, hiszen alig egy hónapja, hogy elhunyt testvérünk férjét is utolsó földi útjára kísértük. Így most mindenek előtt fohászkodunk a gyászolókért, akiknek a vállára minden bizonnyal számunkra érthetetlen módon, de okkal helyezted ezt a súlyt. Téged kérünk arra, hogy a gyászuk ne legyen reménytelen. Tanítsd őket, elhunyt testvéreink példáján keresztül is, az ő személyükön keresztül is, a feltámadás reménységére. Adj nekik kellő kitartást és erőt, hogy elhordozzák ezt a súlyt, és ne ürességet és űrt lássanak, hiányt, hanem ez a hiány hirdesse számukra a feltámadás reménységét. Hálát adunk elhunyt testvéreinkért, és téged kérünk arra, hogy irgalmat szerint bánj az itt maradottakkal. Amen.